Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ónos eső várható a délnyugati ország részben. Egyes területeken 5 mm-t meghaladó ónos esőre, vegyes halmazállapotú csapadékra számítanak, ami miatt komoly jegesedés várható az utakon, így az érintett területeken közlekedési problémák várhatók. Hívta fel a figyelmet a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója Budapesten az operatív törzsülését követően. Szanka Gábor közölte, pénteken az ország egész területén előfordulhat kisebb, 1-3 cm-es havazás. A délnyugati ország részben viszont ennél sokkal téliesebb, zordabb időre kell készülni. Zala és Vas vármegyékre narancs, Somogy és Baranya vármegyékre piros riasztást adtak ki. A következő órákban megkezdődik először Zala vármegye felül, majd kiterjed folyamatosan az említett vármegyékre az ónos eső lehetősége is. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kiemelte. Azokon a területeken, ahol a Hungaromet riasztást ad ki, ónos eső miatt, ott ha nem létszükséglet, akkor senki ne induljon útnak, se járművel, sem gyalog. A hajléktalan ellátás a rendkívüli időjárás közepette az életvédelméről is szól, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a budapesti Pro Domo éjjeli menedékhelyen rendezett ételosztáson. Fülöp Attila felidézte, a magyar kormány 2024-ben vezetett be egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri melegételt kaphatnak. Hozzátette, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást, a program az Európai Unió finanszírozásával, a magyar kormány társfinanszírozásával valósul meg, és 2028 végéig biztosan fenntartják. A jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast csütörtökön megjelent epizódjában. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, olyan történelmi és politikai időszakban vagyunk, amikor maga a baloldal, főleg ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy egy háborúból ki tudunk-e maradni, kiemelte. Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen. Az otthonstarttal új, megfizethető lakások tízezrei érkeznek. Ez pedig megtörte a lakásárakat is. Budapesten megindult a lakásárak csökkenése, közölte Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Mivel riogat hónapokon át a baloldal, hogy az otthonstart felveri a lakásárakat, írta a bejegyzésében, hozzátette. Mi tudtuk, hogy ez nem fog megtörténni, mert a programba épített árkorlátokkal, valamint a program mellé rendelt lakásfejlesztési programmal olyan mértékben és tempóban fognak érkezni az új és megfizethető lakások tízezrei, hogy az pár hónapon belül megállítja az árak növekedését, és pontosan ez történik. Az ukrán-magyar határszakaszon 4058-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratéradát. A beléptetettek közül a rendőrség 50 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés északkeleten várható. Nyugat, északnyugat felől hazánk északkeleti felén egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati országrészben azonban, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén tartós lehet. A déli délkeleti szél keleti esre fordul, néhol megélénkül. A hőmérséklet napközben mínusz 10 és 0 fok között várható. Északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére mínusz 13 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Sváb öltözékeken keresztül sorsok elevenednek meg a Néprajzi Múzeum súlyos anyag kiállításában. A műcsarnokban Kőpál szobrait nézhetjük meg. A Szépművészeti Múzeumban Silent Disco-val zár a William Blake kiállítás, míg a mai manóház Mary Ellen Mark fotóitól búcsúzik ezen a hétvégén. Megjelent a Budai Várkapitányok története című kötet a várkapitányság gondozásában. A Koncerto Budapest január 9-e és 11-e között rendezi meg a Hegedű ünnepe című háromnapos fesztiválját. A Vígszínházban Arthur Schnitzler Ismeretlen táj című drámáját láthatjuk Valló Péter rendezésében. És országos turné mutatja be Csajkovszki diótörőjét a világhírű Szentpétervári Akadémiai Balett. Január 13-án Egerben, 14-én Miskolcon is fellépnek. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Az ulmi Dunai Svábok központi múzeumából érkezett a Néprajzi Múzeumba egy vendégkiállítás, aminek a címe Súlyos anyag. A tárlat csodaszép sváb viseleteken keresztül tárja fel a dunamenti német lányok és asszonyok életének örömteli és traumatikus eseményeit. Az ünnepi viseletek és egykori tulajdonosaik személyes történetének segítségével egyrészt a női lét fontos állomásait láthatjuk a gyermekkortól, a házasságon keresztül az időskorig, másrészt elénk tárul a németek 20. századi történelme, köztük a II. Világháborút követő tragikus események, a Málenki robot és a kitelepítés. A kiállításról Szalai Tamással, az ulmi Dunai Svábok Központi Múzeumának igazgatójával beszélgettem, akit először az általa vezetett intézményről kérdeztem.
2000-ben nyílt a múzeumunk Ulmban, és főleg a kitelepített svábok tárgyait és sztoriait kezdtük el gyűjteni. A svábság teljes kultúrtörténetét, a betelepítéstől a kitelepítésig, illetve azután is elmeséljük azt is, hogy sikerült vagy nem sikerült az integráció Németországban. Tehát egy egész nagy körképet adunk az akkori magyarországi svábság történelméről, plusz van egy második állandó kiállításunk, ami a Duna térséget, mint a kulturális sokszínűség térségét dolgozza föl. Nagyon sok textil neműt kaptunk, nagyon sok viseletet kaptunk, és az alapítástól kezdve filozófiánk, hogy nem tárgyakat gyűjtünk, hanem történeteket gyűjtünk. Tehát minden viselethez megvan a sztori. És ebből csináltunk tavaly előtt Ulmban egy nagy kiállítást. Előhoztunk a 12 000 textilből 20 viseletet, amik nem viseletként, hanem inkább jelként funkcionálnak, amik mögött sztorik vannak, amik mögött egyéni történetek, sorsok vannak. Akartunk adni egy keresztmetszetet a 20. század női kultúrtörténetéből, a ruhákon keresztül. Nyilván a legtöbb legtöbb ruha kitelepített vagy elmenekült sváboktól származik, főleg Magyarországról, de a svábok hagyományos volt települési területeiről, tehát volt jugoszláv államokból, Horvátországból, Szerbiából, leginkább Bácska-Bánát, és Romániából. És ezért gondoltuk, hogyha már egy ilyen kiállítást fölépítettünk, ami általános érvényű, ami nem csak a viseleteket mutatja be, hanem a sztorikat, amik innen származnak, amiket mindannyian ismerünk, ezért a legjobb helye itt lenne a Budapesti Néprajzi Múzeumban. Nekünk nagyon fontos, hogy itt lehetünk, hogy a gyűjteményünket ilyen prominens helyen állíthatjuk ki, és mesélhetjük el ezeket a sztorikat, mert szerintünk itt van a legjobb helyen.
Többes szám első szemében beszélsz.
Igen.
Magyar emberlétedre, vagy lehet, hogy sváb emberlétedre. Minden esetre te vagy az igazgatója ennek az Ulmban működő múzeumnak. Hogyan lettél te ennek az intézménynek az igazgatója? Kikkel dolgozol?
Kiírták az állást, megpályáztam, engem tartottak a legjobbnak. Ez egy egészen egyszerű történet, viszont azért pályáztam meg, mert tudtam, hogy ez a sztori, amit mi elmesélünk a múzeumban, ez részben az én sztorim. Személyesen is, és kulturálisan is. Pécsi vagyok, és szerintem nincs olyan Pécs, akiben ne lenne svábvér, vagy a régióban mindenképpen. Tehát nekünk is ez a sztori, ez megvolt a családunkban, de nem volt erős sváb identitásunk, hanem sokkal inkább az volt nálunk mindig a fontos, és nekem személyesen is, hogy egy olyan térségből jövök, ahol a különböző kultúráknak az együttélése magától értetődik. Az, hogy én most mi vagyok, sváb vagyok, magyar vagyok, bármi vagyok, az teljesen másodrangú. Az a lényeg, hogy pécsi vagyok, ahol a magyar kultúra, a német kultúra, a horvát kultúra, a roma kultúra, ez mind szerves része a mi identitásunknak. És ilyen szempontból, noha a családunk nem volt érintett ebben a történetben, ez mégiscsak az én sztorim valahol, és igazából pécsiként nem is volt nagyon módom másba felnőni és másra foglalkozni, mint ezekkel a kérdésekkel.
Mióta élsz Ulmban, és mióta vezeted ezt az intézetet?
Németországban már régebb óta élünk, de Ulmban nem olyan régóta, 2,5 éve vezetem az intézetet.
Ez a történet, amit itt átfog ez a kiállítás, 150 éves. Mikor kezdődik pontosan? És tulajdonképpen hol van vége?
Uh-huh. Az egész sztori, amit mesélünk az Ulmi Múzeumban, az a svábok magyarországi betelepülésétől kezdődik, tehát az 1700-as évek legeleje, egészen mostanáig. Ezen belül a ruháknak ez a fajta válogatása egy nagyjából 150 évet ölel fel. A legrégebbi darab, amit bemutatunk, az egy 1880-as esküvői ruha. Rettentő állapotban maradt meg. Nagyon érdekes, hiszen esküvői ruha, de fekete. Ezt mutatja az akkori divatot, akkor az esküvő színe a fekete volt. Mutatunk mellette egy másik ruhát is, mert sztorikat mesélünk el, nem ruhákat. Egy esküvői ruhát az 50-es évekből, ami már fehér, de akkor még az egy forradalmi gondolat volt egy sváb faluban fehérben esküdni. A menyasszonynak sokáig kellett győzködni az anyukáját, hogy megengedje, hogy fehérben házasodjon. És nagyon érdekes, mert a ruha már fehér, de a ruha formája meg egy nagyon hagyományos sváb viselet.
Van egy nagyon érdekes kékfestő ruha is, az pedig egy mindennapi viselet.
A mi szempontunkból ez a legérdekesebb vagy értékesebb darab, hiszen nagyon ritkán maradtak meg hétköznapi ruhák vagy viseletek. Ezeket addig hordták, amíg lehetett, amíg le nem szakadtak a viselőjükről. Ha leszakadt, akkor a darabokat még törlőronynak használták, tehát nem nagyon maradtak meg hétköznapi munkára használt viseletek. És nálunk ez egy szomorú történettel kapcsolódik össze. A 40-es években egy fiatal lánynak varta az édesanyja egy faluban, aki egy nagyon tehetséges varrónő volt az egész családnak, ő volt a szomszédoknak is, ő varta a ruhákat, és amikor elkészült ez a ruha a lányának, akkor a lányát elvitték Málenki robotra a Szovjetunióba, ahol meghalt, nem jött vissza. Tehát a ruhát soha nem hordta, vagy egyszer-kétszer talán hordta a lánya, ezért maradt meg, a szülők erekjeként elrakták, vitték magukkal Németországba a kitelepítésre, noha nem lehetett nagyon nagy csomagot vinni, de mégis fontosnak tartották, hogy a lányukra való emlékezésképpen elvigyék ezt a darabot, és nem is engedték utána hordani a testvérének, hanem erekjeként tartották és adták át aztán a múzeumunknak, és ebből látszik, hogy a hétköznapi munkára szánt ruhát is milyen gondosan, milyen szépen varta meg az édesanyja.
A történeteken keresztül, amik különösen fontosak, kirajzolódik az, hogy mennyire nehéz volt a svábok élete. Ez nem volt egy vidám menetelés, amikor el kellett hagyniuk ezt a régiót. Nem volt könnyű beilleszkedniük. Nagyon-nagyon komoly identitás problémáik lehettek akár.
A 20. század az senkinek nem volt könnyű. Nyilván a svábokat máshogy érintette, mint más népcsoportokat. Persze, hogy nem volt könnyű, ami talán új szempont lehet itt ebben a kiállításban, hogy a magyar közbeszéd vagy a magyar történetírás az számon tartja a svábság történelmét a kitelepítésig. De az, hogy aztán, amikor megérkeztek Németországba, akkor ez ott nekik mit jelentett, a többségi társadalomnak mit jelentett, hogy viszonyultak egymáshoz, hogy micsoda munka volt először a majdnem teljes elutasításból egy hatalmas integrációs teljesítménnyel pár év alatt beilleszkedni. És Baden-Württembergben a fejlődés motorjává válni, hogyha szabad ezt mondani, kicsit patetikusan, az egy hihetetlen történet, amit talán közvetlenül elmesélünk ebben a kiállításban.
És a mai ruhák, ezekből is van ízelítő, egészen alkalmazkodnak a mai kor kívánalmaihoz, miközben őrzik az eredeti motivumot.
Hát persze, egyéni sztorikat mesélünk el, mint mondtam, vannak sztorik, hogy a viseletből hogy szabnak aztán a 60-as években, vagy dirnlit, hogy Bajorországba beilleszkedjenek, vagy táncruhát, hogy rock and roll partikra tudnak járni benne, úgyhogy ebből látszik, hogy ez egy élő hagyomány, és nyilván a mai napig megy. Ezt szerettük volna jelképezni azzal is, hogy hagyományos anyagokat egy helyi ulmi dizájniskolának adtunk, és ott hallgatók varhattak belőle kortárs ruhadarabokat, amik szintén láthatók a kiállításban.
Súlyos anyag. Szalai Tamás, az Ulmi Dunai Svábok Központi Múzeumának igazgatója beszélt a kiállításukról, ami most a Néprajzi Múzeumban vendégeskedik. A Néprajzi Múzeumban látható svábi viseletek után további három kiállításra invitálom Önöket. A Néprajzi Múzeumtól egy rövid séta a műcsarnok, benne Kő Pál szobrászművész emlékkiállításával. A kurátor Kondor Szilágyi Mária tiszteletadásnak szánta a 20. század második felétől a 2000-es évek első évtizedéig terjedő gazdag életmű bemutatását, méghozzá a szobrász kis plasztikáin keresztül. Az első teremben a legkorábbi kis plasztikákat láthatjuk, amelyekkel annak idején a képzőművészeti főiskola elvégzése után Kő Pál hamar ismerté vált. Ezek a szobrok főleg fából, kőből és néha bronzból készültek. A fából faragott szobrokat gyakran kifestette, vagy valamilyen popártos elemmel használati tárgyal öltöztette. A második teremben az érett művész plasztikái láthatók, mellettük fotókon megjelennek a köztéri szobrai is. A 80-as évektől készültek azok a bronzok, amelyek magyar költők, így Kölcsey, Sinka István, Nagy László, Széchy Margit, írók, zeneszerzők, Bartók Kodály, művészek, Abanovák, Csontvári, Jankovics Marcell, Samu Géza és királyok, Harmadik Béla, Károly Róbert, Aba Sámuel szobraihoz vázlatként készültek. Az utolsó, harmadik teremben a Mohács történelmi emlékhely szobor installációjának Kő Pál által készített darabjait mutatják be. Így például a második Lajos, Szulajmán és Tomori Pál portréját. A Szánkészítő című kiállítást február 15-ig lehet megnézni a műcsarnokban. A Műcsarnok a szemközt a Szépművészeti Múzeumban egy különleges este lesz január 10-én. Blake the Silence, ez a címe a Silent Disco-nak, amelyben egy külön erre az alkalomra készült William Blake által inspirált zenei kompozíció lesz hallható, miközben generatív fényfestés alakítja át a múzeum csarnokait, és pop-up tálatvezetések várják a látogatókat a másnap záródó kiállításban, melynek címe Menny és pokol házassága, William Blake és kortársai. A hajnalig tartó Silent Disco dallamait Gyeva, Zságer Balázs és további előadók szolgáltatják. S miért éppen ebben a térben? William Blake egyedülálló költészetét, festői és grafikai munkásságát sajátos, misztikus látásmód hatja át. Verseiben és képein visszatérően jelennek meg a látomások, amelyekben a mély vallásos hit és a kor, a 18.-19. század fordulójának radikális politikai gondolkodása feszül egymásnak. Ebből a feszültségből épül fel az az univerzum is, amely a Blake the Silence esemény hátterét adja. A Silent Disco, azaz a csendes diszkó műfaja nem ismeretlen, a zene csak a fejhallgatóban szól. A kiállítótér csendes, de a parti mégis dübörög. Az viszont újdonság, hogy a Szépművészeti Múzeum január 10-én otthont ad egy ilyen zenés eseménynek. Erre még nem volt példa Magyarországon. Január 11-éig még megnézhető Mary Ellen Mark Női sorsok című kiállítása a mai Manóházban. A világhírű amerikai fotográfus nő több mint 5 évtizeden át utazott a világban, hogy olyan sorozatokat készítsen, amelyek máig a dokumentarista fotográfia alapköveinek számítanak. Így például járt a Szálakakuk fészkére című film forgatási helyszínén a Ward 81 pszichiátriai intézetben, de megfordult Indiában Teréz anyánál is. A tárlatról Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját, a kiállítás társkurátorát kérdeztem. Dokumentarista fotós Mary Ellen Mark a képein női sorsokat ábrázol. Elsősorban. Azt nem mondom, hogy nincsenek férfiak, de elsősorban nők vannak, és hozzájuk kapcsolódó férfiak különböző élethelyzetekben. Amerikai fotósról van szó, és nagyon sok kép Amerikában készült. És nem a vidám napfényes Amerikát látjuk ezeken a fényképeken.
Mary Ellen Mark a 20. század második felének egy megkerülhetetlen amerikai fotoriportere. Ő maga dokumentaristának vallotta magát, és inkább ez a jelző illik rá, mint sem a fotoriporter. Mary Ellen Mark 1940-től 2015-ig élt, és 2000-es évek közepén állt neki ahhoz a munkához, hogy a saját életművét feldolgozza, és egy olyan kiállít kiállítás egy olyan képi eszenciát határozzon meg, ami ennek a utazó kiállításnak is a tartalma.
Ez egy nagyon kemény dokumentarista tárlat, és nagyon kritikus is, amennyiben felmutatja, hogy milyen egészen szörnyűséges élethelyzetek vannak, hogy tud elromolni egészen pici fiatal lányok élete 8-9 éves korban, és hogyan tudnak áldozataivá válni akár az erőszaknak, akár a szegénységnek, a drognak, az alkoholnak, bárminek, ami oda vezet, hogy teljesen reménytelen és kilátástalan életük legyen.
Igen, de azért a kiállításnak azt gondolom, hogy nem az a kicsengése, hogy ez egy végtelenül szomorú és lepusztult világ a nők számára. Miriam Márk nagyon nagy érzékenységgel, a személyiség ábrázolásra való törekvésével olyan társadalmi csoportokat ábrázolt, akik valamilyen módon marginalizált helyzetben vannak az adott társadalomban, és ezt lefényképezik persze Amerikán keresztül, Indián át, szinte az egész világban, és Amerikán belül is olyan csoportokat fényképezett, amelyek valamiért hátrányos helyzetben vannak, mint például az oregoni állami kórháznak a 81-es kórtermében fényképezte az ott ápoltakat, amely sorozat úgy került a látókörében, hogy ő volt a Száll a kakukk fészkére Milos Forman filmnek a standfotósa, és utána egy évig még ebben a kórházban élt, volt kulcsa, volt egy kis szobája az ápoltak mellett, ahonnan mindig is ki tudott járni, és személyes kapcsolatokat tudott fenntartani az ápoltakkal. És azt gondolom, hogy ez Miriam Márk művészetének az egyik sarokköve, hogy ő nem csak egy olyan fotoriportár volt, aki megkapta a munkát, lefényképezte tisztességgel ezt a sorozatot, és utána továbbált, hanem ő egy együttélő megfigyelést hajtott végre, nem beavatkozott a sorozat készítésébe, nem instruálta a modelleket, viszont akár 10-20-30 évet is szánt egy sorozat elkészítésére, vagy akár egy ember életének a követésére is, és ez olyan hatalmas emberi mélységet ad a sorozatainak, amely párját ritkítja.
Amikor például Teréz anyát fényképezte, és ő több képen is megjelenik, akkor is hosszabb időt eltöltött Kalkutában.
A Teréz anyáról készített sorozata két utazásából fakadt. Amikor Teréz anya megkapta a béke Nobel-díjat, akkor rögtön kiment az első utazása Miriam Márknak, és Teréz anya rögtön a bizalmába fogadta, és kérte a többi nővért is, hogy bárhova engedjék be, és utána évekkel később megint visszament Kalkuttába, és akkor mélyítette ennek a sorozatnak a tartalmát, mint darabszámra. Ez egy könyv is készült belőle, ugyanúgy, ahogy 81-es korteremből is egy könyv készült. A Teréz anyáról is készített egy könyvet, illetve az indiai cirkusz sorozata is nagyon híres.
Európában is járt Miriam Márk.
Európában leginkább a roma társadalmat fényképezte, vagy olyan társadalmi csoportokat, amelyek valamiért margóra kerültek, ilyen például a droghasználók.
Nyilván azért tudott nagyon sokat utazni, mert nagyon fontos magazinoknak fényképezett, így a Life-nak, a New York Times magazinnek, az a New Yorkernek, a Rolling Stone-nak, a Vanity Fair-nek. Ezek a magazinok folyamatos megbízásokat adtak neki, tehát megrendelésre is fényképezett?
Természetesen, és az említett lapok, tehát a Times, Life, Vanity Fair egyes sorozatra kérte föl, és az is a kiállítás részét képezi. Ugyanakkor Miriam Márk részt vett olyan projektekben, ahol személyes indítatásból készített sorozatokat.
Miriam Márk, női sorsok. A mai Manóházban látható kiállításról Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját, a kiállítás társkurátorát hallották. Megjelent az újjászülető Budavári Palota negyed történetét bemutató sorozat 5. kötete a várkapitányság gondozásában. A budai várkapitányok története 700 év a vár szolgálatában című kiadvány átfogó képet nyújt a budai vár évszázadokon át formálódó vezetéséről, részletesen bemutatva a várnagyok és várkapitányok szerepét a középkortól egészen a 20. századig. Balázs Attilát, a várkapitányság turisztikai és edukációs igazgató helyettesét először a sorozatról, annak első 4 kötetéről kérdeztem, majd természetesen beszélgettünk az 5. is, ami a várkapitányokról szól.
2021-ben kezdtünk neki ennek a könyvsorozatnak a megjelentetéséhez. Akkor jelent meg az első kötet, ami értelemszerűen adta magát, hogy a budavári királyi palota történetét mutassa be. Majd még ugyanebben az évben lett átadva a Szent István terem, ami ugye az első újra rekonstruált történeti tere a királyi palotának, és ennek az augusztus 20-ai megnyitójára jelent meg a Szent István terem története. Majd, ahogy a fejlesztések haladtak előre a palota negyedben, úgy 2023-ra, amikor elkészült a Csíkós udvar teljesen rekonstruált struktúrája, akkor jelentettük meg a Csíkós udvart bemutató könyvet. Tavaly évben a Íből megvalósult álma című kötet a Várkertbazár történetét dolgozta fel, és idén pedig a várkapitányok históriájával jelentkeztünk, azt adjuk közre az érdeklődők számára.
700 évet ölel föl ez a könyv, egészen az 1200-as évektől kezdve a 20. század második feléig.
Egész pontosan az első budai várkapitány az 1246-ból ismerjük. Nyilván előtte is voltak már akkor még városbíróknak nevezett tisztségviselők, de a középkorban rektoroknak hívták őket, és így visszük végig századról századra a várkapitányok történetét, egészen az utolsó várkapitányig, Szabó Lászlóig, aki 1956-ban hunyt el.
Egészen más szerepük, feladatuk lehetett a különféle időszakokban az úgynevezett várkapitányoknak, mert ugye klasszikusan arra gondolunk, hogy középkori várban vagyunk, és a középkori várak élén, amelyek erődítmények voltak, amelyek folyamatosan számoltak azzal, hogy meg fogják őket ostromolni. Tehát egészen más funkciót kellett betölteni egy várkapitánynak egy ilyen helyzetben, mint mondjuk a 20. században.
Ez így van, és ez igazából visszatükröződik az elnevezésükön is. Tehát amit említettem, hogy a középkor első évszázadaiban még városbírónak hívják, tehát egy igazságszolgáltatási funkció is csatlakozik a tisztséghez, majd rektornak, várparancsnoknak. Ugye itt a várparancsnok elnevezésben is egyértelmű, hogy katonai funkciót tölt be az akkori várkapitány. Aztán érdekes, hogy a török korban is megvan ennek a tisztségnek a folytatólagossága. A törökök úgy hívták az akkori várkapitányt, hogy dizdár. Viszont érdekes módon a törökkori díszdár az nem töltött be katonai funkciót, abszolút gazdasági, tehát ő irányította a vár mindennapi életét gazdasági szempontok szerint. Aztán, amikor ugye 1686-ban az oszmán török uralom alól felszabadul Buda, akkor a Habsburg uralkodók megint egy katonai szellemiségű várparancsnokot kénytelenek ide helyezni, mert Buda akkor még kvázi egy végvárként működik, mert ugye ebben az időszakban még nagyon jelentős török csapatok állomásoznak Magyarország területén. Tehát egyáltalán nem volt olyan biztos, hogy magát Buda városát meg is tudják tartani. Aztán szerencsére így alakult, de ez a kortársak szemében egyáltalán nem volt biztos. És ezért egy harcedzett, a hadteret megjárt várparancsnokot kellett kinevezni rendszeresen a budai vár élére.
Meddig volt ez a veszélyérzet?
Egészen a 18. század derekáig. Mert bár 1699-ben Karlócai békével lezárul a török fenyegetettség Magyarországon, de a Habsburgok soha nem dőlhettek hátra békében, mert ugye akkor viszont itt voltak a rebellis magyarok, akik miatt folyamatos katonai jelenlétet kellett az országban tartani.
És mi történik utána? Hogyan változik a várkapitányoknak a funkciója?
A várkapitányok funkciója tekintve, hogy már külső fenyegetettség kevésbé jelenik meg Buda városának falai alatt, ezért kezd átmenni egy polgári funkcióba, a katonai feladatkör háttérbe szorul, és inkább a vár működtetése kerül előtérbe. Olyannyira, hogy a várkapitányokat aktívan bevonják például a királyi palota újjáépítésébe, kibővítésébe és a századfordulón.
Ez a századforduló, ez a 19.-20. századfordulója. 1956-ban meghal az utolsó várkapitány, Szabó László. Neki már igazából klasszikus közigazgatási feladatai voltak itt a várban?
Alapvetően, amikor elkezdte a megbízatását, akkor igen, 1940-ben vette át a várkapitányi pozíciót, de mivel aztán 42-ben Magyarország belépett a II. Világháborúba, ezért sajnos az utolsó várkapitányunk is kénytelen volt katonai dolgokkal foglalkozni, például a légvédelem megszervezése, a légoltalmi helyiségek megszervezése az ő feladatkörébe tartozott a várnegyeden belül. 45-ben, amikor a szovjet csapatok bevonulnak Magyarországra, akkor ezt a várkapitányi tisztséget megszüntetik. Tehát Szabó László az utolsó várkapitány, várkapitányi megbízatása 40 és 45 között tart, de a könyvben is a történetét elvittük a haláláig, 1956-ig. A korábbi munkája miatt az AVH letartóztatta, és az András út 60-ba hurcolták, ahol megkínozták. És egy megtört emberként jött ki az András út 60-ból. A kötetet úgy zárjuk le, hogy a visszavonult várkapitány Szabó László már nyugdíjasként a hobbiának, a festészetnek élt, és néhány festményét beraktuk a kötetbe is.
Összesen hány várkapitányról szól ez a könyv ez alatt a 700 év alatt, úgy nagyságrendileg?
Több száz, tekintve, hogy a teljesség igényével közreadtuk a várkapitányok listáját 1246-tól egészen 1949-ig. Tehát, hogyha valaki szeretne elmélyedni ebben a témában, akkor erre is lehetőséget ad a kötet, de alapvetően az érdekesség az ismeretterjesztés felé szerettünk volna elmenni.
És ez egy képes könyv ez, tehát gazdagon illusztrált, aki a történelmi iránt érdeklődik, akár fölfoghatja egy képes történelmkönyvnek is ezt a kiadványt.
Abszolút, tehát az volt a célunk a sorozat köteteinek szerkesztésével, hogy egy tudományos igényességű, de egy ismeretterjesztő könyvet adjunk az olvasó kezébe, ami gazdagon illusztrált, tehát térképek, metszetek, korabeli ábrázolások színesítik a történeteket, ezzel is segítve azt, hogy az olvasó élhessen, meg belélhesse magát a várkapitányok helyzetébe.
Hányan vannak szerzői a könyvnek?
Nehéz feladatunk volt, mert ugye ezt a témát még nem dolgozta fel senki, ezért mindig az adott korszak legjobb ismerőit kértük fel, így 5 szerző készítette el a könyvet. Magyar Károly, régész, történész, a Budapesti Történeti Múzeum nyugalmazott munkatársa írta meg a középkori fejezetet, Sudár Balázs, történész, orientalista, pedig a oszmán-törökkori fejezetet írta meg számunkra, Géra Leonóra, történész, a barokkorról mesélt nekünk, Simon Katalin, történész, főlevéltáros, a 19. századot dolgozott fel, és Molnár Tamás pedig a 20. századot.
A budai várkapitányok története és az első 4 kötet, amit tehát a várkapitányság gondozásában jelent meg, ezek hol kaphatók?
Ha valaki ellátogat hozzánk a budavári Palotanegyedbe, akkor itt az információs pontokon megtalálja mind az 5 kötetet, de egyébként ezeket a ország nagyobb könyvesboltjaivai, például a Libri hálózatába is eléri, és ugyanúgy tőlük online is meg lehet vásárolni.
A budai várkapitányok története 700 év a vár szolgálatában. A várkapitányság gondozásában megjelent kötetről Balázs Attilával, a várkapitányság turisztikai és edukációs igazgató helyettesével beszélgettem.
Keseredve, mind a fűzfa tekeredve. Hely, meg vagyok keseredve, mind a fűzfa tekeredve. Mert a fűzfa hideg által, én az idegen szájától. Mert a fűzfa hideg által, én az idegen szájától. Balagori hegy tetején, jaj, be jó kaszál elegén. Kaszálj szabot, ne vad lencsét, szeres leját, ne menyecskék. Mert én menyecskék szerettem, az üvemet elvesztettem. Megyek az utamon elé, senki sem mondja, gyere bír. Megyek az úton lefelé, senki se mondja gyere bír. Gyere bír, tiszteljelek meg, ha búsult lesz két gyerek.
A Koncerto Budapest január 9-e és 11-e között első alkalommal rendezi meg hagyományteremtő céllal a hegedű ünnepét, az évad legnagyobb tematikus fesztiválját a Zeneakadémián és a BMC-ben. A fesztiválon a magyar hegedűsök krémje, így Banda Ádám, Baráti Kristóf, Kállai Ernő, Kelemen Barnabás, Keller András, Kokas Katalin vagy Pusker Júlia mellett bemutatkoznak a legifjabb tehetségek, Theo Gertler, Abuzara Amira, Abuzara Mariam és Kelemen Gáspár is. A nyitó nap a BMC-ben Mozart és Bach hegedű versenyeire fókuszál, ahol a fiatal tehetségek és a magyar hegedűjáték mesterei lépnek színpadra. Mozart klasszikus ragyogását Kokas Katalin tanítványai, Kelemen Gáspár, Pusker Júlia és a budapesti vonósok, míg Bach ikonikus műveit Baráti Kristóf, Keller András és a Kamerata Personore együttműködése teszi felejthetetlenné. A koncert estjén a muzsikás együttes is fellép, különleges hidat teremtve a klasszikus és a magyar népzenei hegedűs hagyomány között. A Zeneakadémián január 10-én és 11-én a hegedű versenyek és kamarazenei remek művek kerülnek középpontba, kiemelt hangsúllyal a magyar hegedűiskola múltjára és jövőjére. A legnagyobb klasszikus hegedűversenyek Sibelius, Mendelssohn, Csajkovszki, Barber, Brahms, Beethoven, Dvorák mellett elhangzik Bartók szólószonátája, Lalo spanyol szimfóniája, valamint ritkában hallható művek, többek között Hubai Jenő és Nádor Mihály hegedűversenyei is. A kamarazenei repertoár középpontjában Schubert két időtlen alkotása, a Halál és a Lányka kvartett és a C-dur vonós ötös áll, a Keller kvartett és Kokas Dóra közreműködésével. A fesztivál különleges színfoltja Vivaldi a Négy évszak című művének melodramatikus feldolgozása Kokas Katalin előadásában, amely a barokk zene és a színházi műfaj finoman összefonódó világát tárja fel. A fesztivál koncertjein a Koncerto Budapest mellett közreműködik a Szent István Filharmonikusok, a Budapesti Vonósok, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Kamerata Personore és a Muzsikás Együttes. A Keller András vezette Koncerto Budapest tehát január 9-e és 11-e között rendezi meg az első hegedű ünnepét. Most hallgassunk bele Mendelssohn hegedű versenyébe. Thank you. A Végszínház egyik idei nagyszínpadi bemutatója Arthur Schnitzler tragikomédiája, az Ismeretlen táj. A történet egy eldugott alpesi szállodában játszódik. Bár mindenki pihenni jött, de senki nem talál nyugalmat, pedig a körülmények adottak lennének a tökéletes kikapcsolódáshoz. Házaspárok, barátok, üzletfelek és művészek nyaralnak együtt, már nem először, de talán most utoljára, mert ezen a nyáron néhányok sorsa menthetetlenül és végzetesen összegabajodik. Az előadás főbb szerepeit Ötvös András, Kovács Patricia, Sági Tamás, Wunderlich József, Hegyi Barbara és Szász Júlia alakítják. A produkció rendezője Valló Péter, aki a tavalyi évadban a Büszkeség és balítéletet állított a színpadra. Szándékában és formai megoldásaiban van hasonlóság a két előadás között.
Amikor néztem ezt az előadást, emlékeztem erősen a Büszkeség és balítéletre. Ugyanabban a nagy színházi térben vagyunk, ugyanúgy egy díszletben, amíg ott a fehér volt a jellemző szín, itt a piros és a szürke. Jól érzem én ezt a hasonlóságot? Tehát, hogy nem véletlenül vannak én párhuzamot a Büszkeség és balítélettel?
Annyiban biztos van egy párhuzam, hogy az ember tudomásul vette azt a tényt, hogy a nézőtér nagy részén hölgyek ülnek. És próbálok olyan történeteket mesélni, amely a hölgyeket érdekelheti. Tehát ebből biztos van egy párhuzam. Tehát nyilván Schnitzler is ilyen, ez egy freudista darab.
Még egy másik párhuzam jutott eszembe. Schnitzler orvos is volt, és nem tud nem eszembe jutni Csehov, hiszen ő is mindig egy orvost szerepeltet a színen, és itt is fontos szerepe van az orvosnak.
Látszólag kíméletlennek tűnik, ő is, meg a Csehov is, de valójában ez nem egy kíméletlenség, ez egy objektivitás. Tehát ez nyilván a matériának egy nagyon fölényes ismerete, valami olyan furcsa tényszerűség az emberről, az ember lelkéről, az ember gondolkodásáról, az ember relációiról, amit lehet, hogy könnyebb így, hogyha az ember egyébként orvosi egyetemet végez.
És annyi hasonlóságot találtam még a két előadás között, hogy az emberi viszonyok közötti kuszasság hogy őrli fel a kapcsolatokat. A Jane Austen darabban azért mégiscsak van egy pozitív kifutás. Itt semmi okunk arra, hogy reménykedjünk abban, hogy egészségesek tudnak maradni a különféle érzelmi viszonyok. Nagyon kiábrándult lehet a Schnitzler.
Hát nem hiszem, hogy sokkal kiábrándultabb volt, mint mi. Tehát nem gondolom, hogy ez az erkölcsi szétesés, ez azóta javult volna. Pont ezért rendeztem, azt gondolom, hogy ez egy méretetlen kortárs darab. Körülbelül ilyen viszonyok között élünk. Nekünk még hozzápakolódik valamilyen társadalmi probléma halmaz is, amit csak nem akar az ember állandóan politizálni, de ez van a mélyén, ugye ez az erkölcsi meghasonlottsága van egy egész társadalomnak, és csodásan van megírva, szerintem csodás alakokkal. Keresi állandóan az ember, hogy egy 1000 fős színházban mi az, amit még a kultúrából adni lehet, vagy adni merészelünk, és hát most elmerészkedtem idáig, hogy egy ilyen régi vágású Vígszínházi társalgási darabot, hát hogyha megnéznek még.
Sok egyenragú szerep van, tehát nem is nagyon tudnék kiemelni egy főszereplőt, de akár még kettőt sem, hanem itt egy nagyon komoly összjáték van a színészek között, egy nagyon fontos társasjáték, ez mindenféle értelemben.
Hát ezért szeretjük mi színháziak, szóval ez egy nagyon magas rendű tevékenységet kíván mindenkitől, hogy ez a kamara muzsika, nem is annyira pici zenekar, hogy ez így megszólaljon.
Vannak állandó alkotótársai, sőt, olyan színészek is, akiket visszatérően látok.
A díszletet most én csináltam kivételesen. A jelmezeket ugyanaz az ember csinálta, Kálmán Leszter csodálatosan, mondtam, olyan büszkeségben volt. A dramaturg az is ugyanaz volt, az Kovács Kriszta, vagy hát inkább ez egy átirat, talán sokkal többet is tett ő, mint egy dramaturg szokott, mert ez mégiscsak 910-ből ide van hozva 2025-be, két helyszínről meg van csinálva egy helyszínre, szóval egy nagyon komoly munkát igényelt az, hogy az érzetet keltsük, hogy ez egy kortárs darab itt a Vígszínházban, szerintem sikerült, vagy én nagyon bízom benne, hogy sikerült. És hát ugye mindig visszatérnek ilyen híres Vígszínházi színészek is, mint mondjuk most jelen esetben Wunderlich Jóska ugyanúgy főszerepet játszik.
Csak úgy, mint a Büszkeség és Balítélet.
Igen.
Vagy Hegyi Barbara is itt van azért.
Pontosan. Tehát azért vannak olyanok, akikkel régebben dolgoztam. Vagy. De hát ez egy csodálatos társulat remek színészekkel, úgyhogy itt van kiből válogatni, hál' Istennek.
Arthur Schnitzler, Ismeretlen táj. A Vígszínház előadásáról a rendezőt, Való Pétert hallották. Januárban 10 állomásos turnén viszi végig az országon Csajkovszkij diótörőjét a világhírű Szentpétervári Akadémiai Balett társulata. Az előadás különlegességét fokozza, hogy Csajkovszkij ikonikus zenéje minden helyszínen élőben csendül fel. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara mellett Szegeden és Debrecenben a Kodály filharmonikusok kísérik a társulatot. A látványvilág hűen követi a klasszikus hagyományokat, részletgazdag díszletek, elegáns jelmezek és nagyívű színpadi kompozíciók idézik meg az eredeti balett atmoszféráját. A koreográfia megőrzi a hagyományos formákat, ugyanakkor friss lendülettel teszi átélhetővé a történetet mindazok számára, akik először találkoznak ezzel a művel. A szentpéterváriak a szegedi, a debreceni és a szombathelyi előadáson már túl vannak, de folytatódik a turné Kaposvárot, Pécset, majd január 13-án Egerbe, a Gárdonyi Géza Színházba, január 14-én pedig Miskolcra, a Generáli Arénába érkezik a produkció. A diótörőt utána még láthatja a közönség Veszprémben, Győrben, végül január 18-án Budapesten, a Bokcsarnokban. A mai műsorunkat Csajkovszkij zenéjével zárjuk, remélhetően kedvet csinálva a Szentpétervári Akadémiai Balett diótörő előadásához. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!